Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a velem szemben, illetve mellettem ülő fantasztikus zenész kollégákat. A mai napon egy olyan zenekari felállásról fogunk beszélgetni, ami sokáig meghatározó alapja volt a jazz zene világának. És azt vettem észre, hogy ismét rengeteg embert varázsol el a Big Band muzsika. Vendégeim a magyar Big Band zenekarok megkerülhetetlen legendái. Itt ül velem szemben László Attila tanár úr, aki 1987 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének vezetője. Az általa tanított növendékekből kerül ki a két professzionális hazai Big Band, a Budapest Jazz Orchestra és a Modern Orkesztra tagjainak nagy része. És hát természetesen mellettem is velem szemben ül ennek a két fantasztikus Big Bandnek a vezetője, Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra, a MAU vezetője, és Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra, a BO vezetője. Hát akkor vágjunk bele így mindjárt a közepébe. Én szerintem a Big Bandet, a Big Band muzsikát az is szereti, aki alapvetően a jazzt nem feltétlenül. Jól gondolom?
Rám néztél, és azt kell mondjam, hogy a Big Band muzsika valóban egy speciális hangzás, speciális közösség a jazz zenébe. Hogyha hasonlattal szeretnék élni, hát ez már azért sok helyen elhangzott, a jazz műfajnak a nagy zenekara, mint ahogy a szimfonikus zenekar a klasszikus zenében. Egyrésztről, másrészt ebből adódóan egy olyan fajta közösségi zenélés, ami hát 17-20-21 ember játszik ott általában a klasszikus felállásokban egyszerre, és itt egy olyan fajta összhang, olyan fajta hangszerelés, tehát mindenképp egy speciális dolog. Nagyra kell értékelni. Az, hogy most ki az, aki szereti, ez biztos, hogy így van, abból a szempontból is, hogy aki nem föltétlenül jazzrajongó, de egy ilyen dinamikus, csillogó és dinamikus zenei hatás éri, azt megfogja. Másrészt azt is mondhatnám, hogy nem mindenki szereti, aki igazán jazzrajongó. Nem mindenki a Big Band fan, aki ezt a combo jazz vagy az individuálisabb megszólalást szereti. Tehát mi azt hiszem, mindhármunk nevében mondhatom, nagyon örülünk és szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezzel a sok lehetőséget nyújtó zenei együttesel vagy formával foglalkozhatunk rendszeresen az életünk jó részében.
Ez milyen érdekes, látod, erre nem gondoltam, hogy ez fordítva is igaz, hogy nem csak az van, hogy aki nem feltétlenül kedveli a műfajt, az kedveli a Big Band muzsikát, hanem hogy vannak olyanok, akik egyébként óriási jazzrajogók, és mondjuk Miles Davis-en szocializálódtak, és nem feltétlenül kedvelik mondjuk a 30-as, 40-es éveknek ezt a mainstream muzsikáját. De például a MAU-val ti tapasztaljátok, hogy be tudtok húzni olyan embereket is, akik egyébként alapvetően nem voltak annyira otthon ebben a műfajban?
Én azt tudom mondani, hogy az, amit mi csinálunk, az mostanra már egy annyira specifikus dologgá lett, hogy nagyon nehéz ilyen sztereotípiákból válaszolni. Tehát most említetted a 30-40-es évek muzsikáját, tehát attól ez a zene, amit csinálunk, annyira messze van, hogy az, aki mondjuk a tradicionális jazz vagy mondjuk a swing korszak zenéjét, nagy zenekari hangzását ismeri és kedveli, az nem is ismer rá arra, hogy ez nagyjából ugyanaz a formáció lenne. Ilyen módon nagyon nehéz az összehasonlítás vagy az analógiák megkeresése. De én azt is gondolom, hogy az emberek azért azt, hogy mit szeretnek és mit nem szeretnek, azt, hogy sok esetben inkább a szemük mondja meg nekik, sem mint a fülük. Tehát az, amit az Attila is említett, hogy ott van a színpadon egy hatalmas társaság, és akkor szépen föl vannak költözve, mindenki nagyjából ugyanolyan ruha van, ez azért ad egy hatást, akármit is játszik.
De én azzal is áltatom magam, hogy az élő zene hatása is egy picit.
Az természetes, de az mondjuk független attól, hogy milyen zenét játszol. Tehát az, hogyha ott vannak hangszerek, és azt mondjuk akár csak egy kisgyerek, ja, azt a teljes szóval frekvencia spektrumot, amit egy élő hangszer tud, amit a hangszóró nem tud át. Igen. Azt megkapja, az már egy olyan hatás, ami akár sokkoló is lehet. Engem gyerekkoromtól sokkolt egyébként az, hogy egy hangszert hallok vagy látok.
Ha már itt az előbb említettél számokat, ugye 17 és stb. Stb., hogy beszéljünk meg egy picit erről, akik esetleg nincsenek otthon ebben, hogy mi határozza meg, hogy egy big band hány főből áll. Egyébként ezt a sztorit mindig elmesélem, most is elmondom, hogy egy közös fellépésünk alkalmával, a B.O.-val szerettem volna a gyerekeknek elmagyarázni, hogy itt hány főből áll egy big band, milyen hangszerek, nem tudom. És mondtam, hogy és hány jóképű fiatalember ül mögöttem itt a színpadon, és egy kislány bekiabálta, egy se!
Na ez egy visszacsatolás arra, amit a Kornél mondott a látvány, de annyira így van, hogy, hogy Wayne Shorter, aki korszakalkotó szaxofonos, és láttam vele egy riportfilmet, amikor kérdezték, hogy mi az, ami vonzotta ehhez a hangszerhez. És akkor gondolkodott egy kicsit, azt mondja, shining, a csillogás, hogy ő gyerekkorában ült, és tetszett neki, ahogy a szaxofon csillog. Sokszor ilyen egyszerű, vagy ilyen direkt a kapcsolat, hogy kit mi ragad meg. Visszatérve arra, amit kérdeztél, most ezek a hangszerelések, tehát a készült, elkészült darabok, azok, amikor a zenei elképzelést a szerző, hangszerelő konkrétan megálmodja egy zenekar előadására, akkor gondolkodnia kell, hogy milyen hangzás és milyen zenekar képes ezt megszólaltatni. Na most azért van egy olyan praktikus része ennek, hogy a klasszikus big band fölállás mondjuk, hogy 17 fő nagyjából, 5 szaxofon, 4 trombita, 4 pozan, ritmus szekció, gitár, zongora, bőgő, vagy basszus, gitár, dob. Tehát ez ad egy ilyen nagyjáboli keretet, vagy létszámot, persze ettől nagyon sokan eltérnek, és el is lehet térni. De hogyha megint csak a praktikus részét nézem, hogy egy zenekart együtt tartani, együtt mozgatni, együtt próbálni, hogy az milyen létszámú együttes, az valahol e körül mozog. Nem véletlenül van ritmus szekció, az hozza a dinamikát, megaranzsálja a dobos a dolgokat, még ott maga is, a fúvós szekció. Tehát ez egy elég kialakult gyakorlat a big band esetében, és ehhez képest nagyjából áll össze az, ami meg fog szólalni.
Egyébként van egy terminus, amit használunk, ami úgy hangzik, hogy a hivatalos Count Basie féle felállás, és ebből indul ki minden. Tehát, hogyha amikor ezt kimondom, akkor a világon mindenhol tudják, hogy az 5 szaxofon, úgy értsd, 2 alt szaxofon, 2 tenor szaxofon, 1 bariton szaxofon, 4 trombita, 3 harsona plusz 1 basszus harsona, egy gitár, zongora, nagybőgő, dob. És tulajdonképpen, aki erre a formációra rendszeresen hangszerel, és nem specifikusan egy meghatározott zenekarra vagy összeállításra,
azt tudja.
Az összeállítást használja, és ilyen módon tulajdonképpen ez egy uniform is tud lenni. Magyarán, hogyha te meg akarsz vásárolni egy hangszerelést a nagy amerikai repertoárból, akkor erre a felállásra biztosan találsz.
Ti 17-en vagytok egyébként a MAU-ban?
Nem, mi 19-en.
19-en. És mi az, ami különbség? Azt tudom, hogy a BIO ez egy 17-es fölállás. Ti mennyivel vagytok? Kikkel vagytok?
Nálunk van egy tuba.
Igen.
És van egy vadászkürt. Illetve 5-en vagyunk trombitások.
Értem. A klasszikus felállást követtétek ti is a tanszakon, tanár úr?
A tanszakon annyi dolog árnyalja ezt, hogy attól is függ egyrészt, hogy abban az évfolyamban kiket vesznek föl a jazz tanszékre, és ez a létszámot is nagyjából, hogy mondjam, árnyalja. Az biztos, hogy minden fúvósnak kötelező. És a ritmus szekcióban pedig, ahogy racionálisan 2-3 zongorista egy évben tud egymás mellett dolgozni, hát egyszerre nem lehet zongorázni hárman, úgyhogy az szép is legyen, hanem váltják egymást, ugyanez a dobosokkal, tehát valami ilyesmi van, és tulajdonképpen, ha most itt számokat szeretnék mondani, mert említetted, hogy 87 óta tanítom ezt a tárgyat ott, és vezetem a Big Bandet, azért ott összeszámoltam 36 év alatt nagyjából több mint 500-an végeztek. Úgyhogy nem kéthetes workshopra, hanem 2-3 éves folyamatos munkára. Ez fantasztikus dolog, és fantasztikus látni a zenei életben, a többi big bandben is az ő munkájukat, meg továbbélését ezeknek a dolgoknak. Az az igazság, hogy a mostani idejében például Erasmusosok jönnek külföldről, beszállnak. Ez egy olyan zenei nyelv, akár mondhatom a jazzen belül a big band közösségi muzsikálás, aminek a frazírban, a dinamikában, mint egy jó kórus éneklésnél meg vannak a szabályai, hogy be tudnak kapcsolódni. Közös nyelv van. Ugyanígy klasszikus szakról is most többen jöttek át, részfúvósok besegíteni, gyönyörű kristálytiszta hangot fújnak, és tanulják itt a jazzes frazírokat. A jazzisták meg tanulják tőle ezt a szép hangot. Úgyhogy működik a dolog.
Te is bennültél, most Golban Gáborhoz fordult, amit ül mellettem, hogy te is bennültél ebben a bizonyos big bandben, akkor sejtetted, hogy ez egy hosszú szerelem lesz?
Nem, de egy nagyon szerencsés együttállás volt, ahogy a Budapest Jazz Orchestra elindult. Az tény és való, hogy az osztálytársaim közül azokkal, akikkel jártunk az Attilának a big band gyakorlatára, azokkal gyorsabban jóba lettünk, és nagyon jó dolog volt, hogy azon kívül, hogy egy iskolában járunk, és persze megy a bandázás, de hogy volt egy ilyen kis titkos ügye a fúvósoknak ez a big band. Aztán később egy csomó energia, meg egy csomó szerencsés dolog ebből gyökerezett, hogy mi már évekig játszottunk együtt az Attilánál, és utána, amikor ez kikerült úgymond a nagybetűs életbe, mi ezt nem nulláról kezdtük, hanem már csináltuk együtt, és ez egy nagyon nagy energia volt. Még eszembe jutott itt az elején, amikor beszéltünk, hogy kérdezted, hogy a big band hogy mint a világban. Van egy olyan plusz tulajdonsága, ami talán az modellez a legjobban, hogyha egy városban, egy téren, egy fúvószenekar elkezd játszani, az biztos, hogy fél óra múlva 150-en nézik. És a big band bírja ezt a tulajdonságot, a sajátja, ez, és tulajdonképpen emiatt egy picit közelebb van a közönséghez, néha úgy érzem, annak ellenére, hogy jazz, vagy akármi a tematika, amit játszunk, picit közelebbinek érzik. A másik, amiért én nagyon nagy dolognak tartom, hogy míg maga a jazz, ugye úgy tekintünk rá, hogy valamekkora kisebb formációkban sok improvizációval zajló produkciók, itt ennek a fordítottja van, sok ember van, kevés improvizáció, de mégis ezekben a hangszerelésekben, aranzsokban egy-egy kornak a jazz történetéből a lenyomata ott marad. Mert persze írnak le hangszerszólókat, de itt a hangzások, a hangulatok, az, hogy éppen hol tart a jazz, ennek rendkívül jó mérföldkövei az aktuális big band megjelenések szerintem.
Van olyan mindannyiótoknak esetleg, hogy aki a legnagyobb hatással volt rátok, big band, vagy hangszerelő, vagy zenekarvezető, Kornél?
Bartók Béla. Bocsánat, de,
igen, jó, okay.
De most én itt tartok. Tehát nyilván végig kellett menni azon, hogy Duke Ellington, Count Basie, Ted Jones, Stan Kenton, és sorolhatnám a Maria Schneiderrel vezetett, akik mondjuk kifejezetten jazz, és aztán egyszerűen csak az én életemben jött egy olyan pont, amikor ezt a formációt, mint tradicionális formációt, azt így magam mögött hagytam, és egyszerűen csak próbáltam olyan fajta zenében gondolkodni, ami azt a fajta tradicionális muzsikát, ami a miénk, ami itt körülvesz bennünket, ezért is mondtam a Bartókot, hogy ezt megpróbálja integrálni abba a fajta hangzásba, amit viszont a hátamon cipelek 10 éves korom óta, mint jazzista.
Ez csak azért nem szaladt fel a szemöldököm egyébként, hogy Bartók Bélát mondtad, mert itt több jazzista ült már ebben a podcastban, aki egyébként
illetve kérdez... velük.
Semmi.
Jó, csak hogy tudjuk.
Azóta óriási karriert futottak be az elmúlt pár hónapban. Szóval, hogy például az Olá családból ezt nyilatkozott, tehát abszolút ők is elmentek a komoly zene irányába, hogy azt gondolná az ember, hogy egy jazz műsorban, ha megkérdezi az ember a zenészt, akkor mindenképpen valami olyan zeneszerzőt és olyan formációt mond, ami köthető. De tulajdonképpen egyébként, ha jól meggondolom, akkor így nyilván ennyire nem ástam bele magam.
De mert kérdezhettek valamit, igen. Most ha már itt tartunk?
Abszolút.
Hogy számodra most 2024 első hónapjában, hogyha meg akarod fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy jazz, akkor mit mondanál?
Ezt szerettem volna mondani. Egyébként pont, hogy ma már nem ilyen egyértelmű, mint mondjuk a 30-as, 40-es években volt, hogy mondjuk a jazz az azt jelentette, hogy ez a fantasztikus big band muzsika, lehet rá táncolni, tök jó zenészek, jól játszanak, magas színvonalon, jók a nóták, jók a harmóniák, nem tudom, hanem hát kinek mi a jazz tulajdonképpen. Igen, hát mi a jazz? Az, ami egyrészt azt érzi az ember, hogy valami olyan zene, ami sokkal több, mint zene, nekem legalábbis, egy picit ad valami pluszt is azon kívül, hogy meghallgatok egy jó nótát. Igen, lehet Bartók Béla, abszolút.
De nagyon érdekes egyébként, hogy én ezt így valahogy az én fülem erre ki van élezve, hogy ki hogyan definiálja ezt a szót. És ugye még iskolás korunkban is hallottuk rengetegszer azt a definíciót, hogy az improvizáció műfaja, és hogy a szabadság. Most, hogy pont itt vagyunk hárman, hát abban, amit mi csinálunk, abban kb. A 10% az, ami improvizáció, vagy mondjuk legjobb esetben is 25-30. A többi mind meg van komponálva. És akkor mondjuk azt, hogy a Duke Ellington, akinek a slágerei olyan szinten nem voltak improvizációlók annak idején, hogy hasonlóképpen a mai popzenei slágereknél, ahol egy gitárszóló hangról hangra mindig ugyanúgy el van játszva, mert az emberek ismerik és felismerik és fütyülik. Annak idején a Harry Carlinnak a bariton szólóit, azokat az emberek fütyülték. És ezért az Ellington elvárta tőle, hogy mindig ugyanazt játssza. Sőt, olyan felvétel is van, hogy ugyanaz a szám, egy másik, egy klarinét játssza ugyanazt a szólót hangról hangra. Mert elvárás volt, tehát ezek slágerek voltak, és most akkor felmerül a kérdés, hogy akkor az nem volt jazz.
Igen.
Hát egy kicsit, ha hozzászólhatok, kiterjesztve ezt a dolgot, mert ez mindennapos téma, főleg jazzzenészeknek, akik játsszák is, találkoznak közönséggel, beszélnek is róla, mint most, mi tesszük. Én szoktam terjeszteni ezt a fogalmat, mert pont a kérdés lényege az, hogy mi a ritmikus, kreatív, vagy kreatív ritmikus zene. Az az, ami egy kiterjesztett formában, nem csak a jazzre vonatkozik, de a kiveszed belőle, hogy kreatív, az sok olyan van, ritmikus zene. Kiveszed a ritmust belőle, sok olyan is van, de ez a kettő együtt, ez szerintem sok zenész hajlammal megáldott embert vonz. Más dolog egy olyan zenét játszani, aminek olyan fajta ritmikája van, amit nem akarnak kihagyni, és más dolog megint csak egy ilyen grúvos, nem tudom micsodát, azt is sokan csinálják, ahol ez a harmóniai vagy dramaturgiai vonulat, ez nem kap szerepet igazán. Szóval én egy ilyen tágabb körbe valahogy így is gondolkodom a jazzről.
És még a kérdés, hogy volt neked olyan big band, aki a leginkább?
Volt, igen. Most, hogy föltetted a kérdést, egyértelműen beugrott megint, és megerősödött. Ezek élményszerű dolgok, nekem is volt ilyen élményem. Emlékszem, a rádió pagodájában mutatták nekem először a Done the Dream című szerzeményt, amit Rob McConnell hangszerelt. Ő egy The Canadian, így hívták, kanadai, jósvádájú úriember volt kinézetre is, tehát nem a nagyon mozgalmas részét lehetett látni az ő egyéniségén. Fantasztikus hangszerelés volt, mondom, ilyet lehet big banddel is, utána elkezdtem ezeket badászni, keresni ezeket a hangszereléseket, amit ő csinált, meg darabokat, és mindegyiktől oda voltam. Hozzátartozik, hogy itt a sok év folyamán, aztán elég sok darabot, szerintem mindannyiótokkal is játszottunk a Rob McConnell-től. Többek között az az egyik érdekessége, ha így mikroszkóppal vagy nagyítóval megnézed, nem csak a megszólalás harmóniák, hanem a szólamok is úgy vannak vezetve, pedig azok egymásról néha nem is tudnak, hogy az ilyen jellemformáló erővel bír. Tehát nagyon valami nagyon komoly sugallat van ott. Egy rövid történetet hadd meséljek el. Találkoztam vele egyszer, Torontóban volt egy jazzfesztivál, ahova Szakcsival kvartettbe mentünk, még Balázs Elemérrel és Egri Jánossal így, és megérkeztünk a hotelbe, nálam volt a gitár, bőrönd, és nézem a programot, kedden este játszunk, 9-kor, kedd este 9-kor, másik helyszínen Rob McConnell. Úgy mondom, ez nem hiszem el. És akkor, hát ez egy pech. És mentem a lifthez, hogy fölmenjek, és már csukódott az ajtaj, ott volt egy úriember, aki így berakta a lábát, és kinyílt az ajtó, bejöttem. Azt mondja, zenész vagy? Mondom, igen. És játszol a fesztiválon? Igen, mondom, kedden este. Azt mondja, Rob McConnell. Hát mondom, tudom, most láttam. Azt mondja, én vagyok Rob McConnell. Úgyhogy ott mindjárt aztán a ajtó alatt megadta a producerének a címét, ahol aranzsmanokat lehetett vásárolni. Szóval még egy ilyen élmény is kapcsolódott ehhez.
Neked?
Én egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy 20. század elejé klasszikus zenéhez tartozó emberek nevei felmerülnek jazzzenészeknél, illetve arra hivatkoznak, akár maga Csikóra is egyébként említette Bartók Bélát, de már a legendás sztorik a század elején Charlie Parker és Stravinsky viszonya, ami egy plátói szerelemhez talán hasonlítható, hiszen a 20. század elejé zenének a bölcsőjében jött létre a jazz. És egyáltalán nem ördögtől való az, hogy akik akkor a 20. század elején a klasszikus zenében alkottak, azok valamennyire a jazznek a, ha nem is az alapját képezik, de valamennyire a jazzhez tartoznak, hiszen az volt a környezet. És az, hogy jazzzenészek abból akarva akaratlanul táplálkoznak, akár a mai napig, ez egyáltalán nem, számomra nem megdöbbentő. Egy, ugye, és akkor mondhatnánk azt, hogy viszont azért a korábbi koroknak a klasszikus zenei, akár zeneszerzői, vagy darabjait már ritkábban jelöljük meg, mint valamilyen fajta ihletet adó dolog, de Johann Sebastian Bach nevét mindenképpen meg kell említeni, hiszen azok a dallamok, amiket ő játszott, sok esetben hasonlítanak a jazzben egy bizonyos korszakban improvizált dallamokra. Tehát ez egyrészről nagyon-nagyon örömteli, hogy egy magyar zenész és zeneszerző neve, egyáltalán itt Bartók Béla neve szóba kerül, ez egy óriási dolog. Nekünk magunknak is, és egyáltalán. A másik dolog, hogy mi a jazz, gondolkodtam itt, ugye mindig rövid definíciókat akarunk. Én szerintem a jazz valahol egy hangulat, tehát nem akarok nagyon vulgáris példát hozni, de hogyha az ember kijönt magának egy pohár vörös bort, és tudja, hogy azt, amikor megissza, akkor utána nagyjából milyen lesz a hangulata. Nekem mindig ilyen a jazz, bármilyen jazz. Tehát megyek az utcán, bemegyek a helyre, bemegyek a koncertterembe, és mindegy, hogy ki játszik. Ez az élmény, ez meg fog történni. De ennek most nézzük a pozitív oldalát.
Volna egy ötletem, de itt most olyan érdekes dolgok hangzanak, peregnek el, hogy mint egy ilyen karusszel vagy puzzle, egy-két mondatot mondunk, és kiegészítjük a saját, magyarul egy-egy témára vagy kérdésre nem hosszasan válaszolunk, hanem így dobáljuk a labdát. Most mondtad ezt a, ha bemegy az ember egy helyre, én ezt az improvizációs gyakorlaton is majdnem ugyanebben a formában föl szoktam csoportos óra tenni ezt a kérdést, hogy ha bemész egy helyre és hallasz egy zenekart játszani, mi az első, ami megfog, hogy ez milyen, mi benne az, ami először megfog, vagy érdekel? Ezt most én kérdezem. Erikától először.
Én azonnal a basszust hallom valamiért.
Basszust.
Igen.
Nekem szigorú tanáraim voltak, nekem azt mondták, hogy először a hangszín, tehát a szand, azt mindenki érzékeli még. Utána a ritmus, azt még az emberek többsége érzékeli, viszont amivel mi az időn 90%-át töltjük, hogy mire milyen hangokat játszunk, na azt értik a legkevesebben.
Számomra egy alapvetés a ritmus és az intonáció. Tehát, hogyha ez a kettő rendben van, akkor hallgatom tovább.
És erről van szó. Ez ugyanúgy mindenkinek majdnem hát személyre szabott. Hát,
hamis, nem bírom hallgatni.
Az nem is kérdés, igen. Persze.
Belépsz, és a szand megfog, hogy szólal, hogy szólnak hozzád, idézőjelbe. Igen. A basszus az egy külön mánia, azt teljesen megértem. Teljesen megértem. Annyira meghatározó a dolog. Én még egy dolgot szoktam magam, ezeket mind pont így ebben a sorrendben szinte, ahogy mondtátok, hogy én még ezt a bizonyos drive-nak hívott húzását, vagy lüktetését a dolognak, mert ez nagy vízválasztó egy zenekarnál, hogy megvan-e ez, vagy lehet-e érezni, de ezek egy-két perc alatt kiderülnek, úgyhogy...
Énként észrevettétek, hogy a nagy bevásárlóközpontokban nem a külön boltokban, a kicsikben, hanem ami központilag szól. 100-ból 98-szor tök jó zene megy. A boltokban nagyon rossz, ott megy a tú-tú-tú-tú, nem, az szörnyű, tehát nem lehet bennmaradni, és nagyon hangosan, és engem ezzel is riaszt a vásárlástól, de ahogy kimegyünk, nem tudom, megfigyeltetek, de ahogy kimegyünk, ott egy ilyen, ott általában a Stevie Wondertől a nem tudom én, a Big Band muzsikáig, tehát ugye jó kis abszolút hallgatható.
Főleg karácsonykor a Jingle Bell.
És, de figyelj, egyébként volt egy karácsonyi adásunk, és én először nem értettem, hogy miköze a jazz, egy pillanatra, hogy miköze a jazznek a karácsonyhoz, de aztán rájöttem, hogy mennyi mindent köszönhet hát a jazz a karácsonynak.
Csak akkor hallgat az egyszerű ember.
Retten, így van. Akkor hallgat jazzt abban a három hétben, a Big Band.
Volt itt a MIPA-ba egy karácsonyi, pont a Covid idején, amikor közönséget nem is lehetett beengedni a koncertre, és kaptam egy fölkérést a Senior Big Bandre, tehát a volt növendékek és az aktuális növendékekből összeállított zenekarral hirtelen egy karácsonyi műsort kelljen összeállítani. És hát azonnal ez volt a dilemma, hogy van ez a sok suite, olykor már negédes karácsonyi dal, és akkor itt vannak ezek a nagyszerű idézőjelben tigrisek, akik remekül játszanak, hogy mégis ki legyen használva ez a dolog. Itt van előttem a program, mert én készültem, ez a 20-as. Stompin' at the Savoy, Bill Holman, igazi jazz aranyban. I Got Rhythm, ez egy Gershwin, fantasztikus tűzjáték, aranyos Rob McConnell. Akkor volt egy ilyen, a Last Christmas-ből volt egy remek földolgozás, amit a Szolnoki Peti énekelt.
Ez a Vem nóta?
Igen, aha, igen. Igen. De nagyon jó, fönt van a MIPA-nak a honlapján, tehát meg lehet nézni, hogy egy, a hangszerelés, és akkor most mindjárt majd kanyarodhatunk a dolgoknak e felé, az oldala felé is. Child's Blues, ez is egy jazz, Icaro, Jingle Bell, Seminesztikó, ebből is két. Tehát magyarul igazából az alapanyag az egy dolog, hogy mi a melódia, vagy a téma, és a hangszereléssel nagyon sokféle irányba lehet vinni ezeket a dolgokat, főleg egy big band esetében, ahol egy ilyen nagy létszámú zenekar polifóniákat is tud létrehozni a szólamaiban.
Hát annyit beszéltünk már itt különböző felvételekről, hogy egyet most hallgassunk meg mi is. 2017-es a felvétel. A Jazz Showcase gála koncerten hangzott el, ha már az előbb mondtad, az I Got Rhythm-t, szerző George Gershwin, előadja a Senior Big Band, és hát a művészeti vezető te magad voltál, László Attila, úgyhogy ebben most hallgassunk, nézzünk bele.
Thank you.
neked mi a, vagy nektek mi a tapasztalatotok egyébként, hogy egy, ahhoz, hogy valaki egy big bandben igazán jól tudjon működni, az mennyi idő ahhoz képest, hogy az az alap, hogy vagy nagyon jó zenész. De hogy valóban ez nagyon változó? Több év kell, hogy...
Hát,
hogy...
Én azt nem tudom megmondani, mert egyrészt az eleje óta vannak emberek, akikkel ezt csináljuk, tehát hogy abból nem tudok meríteni. Talán az Attila az, aki leginkább ezt a szituációt látja.
Igen, hogy
mit
láttál hogy ott a diákjaidon, hogy mennyi idő kellett, hogy igazán?
Hát, ott az a helyzet, hogy mivel egyetem, tehát aki oda kerül és fölveszik, az már jól, olykor nagyon jól
nagyon
játszik.
Nagyon jól játszik, igen.
Ami az ottani 3 év alatt történik, az pedig valami olyasmi, hogy a magasabb szinten játszok és a kevésbé hasonlóan színvonalasan játszó embereknek össze kell, hogy érjen a játékuk, és ez szerencsésre úgy történik, de ezt most már tényleg sok év táblatában mondom, hogy nem a gyengék húzzák le a jókat, hanem fordítva. Érzik a húzóerőt, és rápakolnak, megtanulják olyan szinten, mert hát az kínos is volna, hogyha valaki egyszerűen föladja, vagy nem tudja. Ez mondjuk a basszusgitárosokat, ami neked szívügyed különösen érinti, meg zongoristákat is, első látásra ilyen nehéz darabokat, kottákat lejátszani, de át lehet hidalni azzal, hogy mondjuk a zongorista, amit nem biztos, kihagyja első látásra. És jövő hétre megtanulja, ide, tehát hajtanak, megoldják.
És mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk egy big bandnek kialakuljon, azt lehet sem mondani, hogy van egy saját hangzása?
Hát van, amelyiknek soha nem alakul ki.
Akkor jó esetben így mondom.
De szerintem ez nem a zenekartól függ. Ez sokkal inkább attól függ, hogy van-e egy markáns koncepció, vagy nincs. És hogy az a koncepcióba bele van állva, vagy nincs. Ez ettől függ. De egyébként visszatér az előzőre, még ott nekem is ott támadt egy gondolatom, hogy szerintem az Attilának a big band órái, azok amellett, hogy nyilván ez egy zenei nyelv, a big band, ami táplálkozik abból, amit a Charlie Parker letett, meg a John Coltrane, meg a Miles Davis, a combo jazzből, nyilván van átjárás, de mégiscsak egy speciális dolog. Kottázunk, illetve ami szerintem nagyon fontos a nagy zenekarban, hogy van egy olyan fajta kommunikációs csatorna, ami a combo jazzben tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy valójában nem létezik. Vannak olyan kollégák, akik úgy vezetnek kis zenekart is, hogy ezt a fajta tudásukat, amit egyébként nagy zenekarban kaptak meg, beleteszik a saját kis zenekarukba is. De az, hogy hogyan kell együtt dolgozni muzsikus társakkal úgy, hogy az hatékony legyen, ott egy nagy zenekarnál annak óriási tétje van. Tehát ott ül 19 ember, fizetve egy próba, minden egyes perc az így ketyeg, mint a gázóra, amikor az ember zuhanyzik. Szóval ott annak, hogy mennyire tudsz hatékony lenni, annak igenis van nagyon kézzelfogható anyagi tétje. Na most ezt például egy big band gyakorlaton nagyon jól meg lehet tanulni, hogy hogyan legyél hatékony, hogy mik azok az eszközök, ami egy nagy zenekari zenész, és nem csak a zenész, hanem az, aki odaviszi a darabját, aki ír egy hangszerelést, vagy egy kompozíciót, hogy ő ma saját magát, és nyilván a kottáit, a partitúráját, a szólamkottáit, mivel és hogyan vértezze fel ahhoz, hogy ez a dolog, ez gördülékeny legyen, és ne azzal kelljen foglalkozni, hogy most akkor honnan menjünk, most megy, tudod, ott a verzétől, jó, de melyik verzétől, és akkor a tapasztalt zenész meg bemondja, hogy A betű, és el van intézve. Most ez csak nyilván egy a rengeteg eszköz közül, amit ebben az egész dologban meg kell tanulni, és meg is lehet tanulni, viszont az, aki zenekari zenészként részt vesz ebbe az egész dologba, az hálás érte, hogy az idejét nem azzal raboljuk, hogy ott esetlenkedünk a zenekar előtt, és vakarjuk a fejünket, hogy is gondoltuk a múlt héten azt a darabot. Tehát a határozottság az, hogy hogyan dolgozol egy zenekarral, az egy nagyon fontos dolog. Tehát ott van veled szemben 19 ember. Én, hála Istennek, most már rendszeresen dolgozom szimfonikus zenekarokkal is, akik nem 19 99-en állnak velem szemben, hanem mondjuk 50-en, 60-an, és nekem kell megmondani, hogy mi legyen, és hogyha nem mondom meg, akkor nincs semmi. És ülünk ott, és nézünk egymásra bután. Szóval ezek olyan fajta skillek, ami a trióban is működik. Csak ott nem feltétlenül, tehát attól, hogyha ezek a skillek nincsenek meg egy trióban, attól még az úgy elketyeg. Viszont hatékonyságában elképesztően meg lehet emelni az egész dolognak a sebességét, meg azt, hogy milyen hatékonysággal tudja feldolgozni ugyanazt a mennyiségű anyagot, és ebből fakadóan nem is a mennyiség lesz a lényeg, hanem hogy milyen mélyre tud egy-egy próba lemenni akkor, amikor azt a drága időt arra szálljuk,
tudod fordítani, amire kell.
Hogy összejövünk hárman, négyen, 19-en, 60-an, hogy most akkor mi próbálunk és muzsikát akarunk csinálni.
A fordítottját még szívesen modellezni, most hogyan lehet lebontani egy bizonyos hangzását. Ugye én elsősorban a...
És ez valószínűleg a hallgatókat érdekli.
Elsősorban a fúvósokhoz értek a ritmus szekciónak, és próbálok okos dolgokat mondani, de hát az ott azért több a lelkesedés, mint amennyire hiszek benne, de a fúvósoknál az van, 13 fúvósból, hogyha egy hiányzik, akkor mondjuk, ahogy Liszt Ferenc mondta a saját zongora játékáról, hogy azt még csak én hallom, ha már kettő hiányzik, akkor már többiek is el, és hogyha három ember más a fúvós szekciókban, tehát összesen a 13-ból három más, akkor lebomlott az a hangzás, amihez definiáljuk azt a zenekart, ahogy szeretném. Hiába jön el a próbára, hiába dolgozunk azon az egy projekten, ugye az egyes sorokban lévő emberek totálisan össze vannak szokva. Hangindítás, hangelzárás, intonáció, frazír, vehemencia. Hogyha egy ember elkezd ez ellen játszani, ez nagyon érdekes dolog, hogy az ember azt hinné, hogy abban a nagy káoszban ezt nem lehet hallani. Konkrétan nem biztos, hogy lehet hallani, de hogyha visszahallgatsz egy ilyen felvételt, akkor olyan, mint a mások játszanának.
De ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez nem azt jelenti, hogy mást játszik ez a bizonyos, hogy ez egy pici nüanszokról van szó. Tehát igen, nem azért, mert kandeszt fúj, vagy mást játszik, mint ami...
Megmondani, hogy mennyi idő alatt lesz egy egyedi hangzás, biztos, hogy így.
Ez maradjon, amit itt.
Maradjon. Okay. Hogyha Gábor befejezte, még nekem eszembe jutott erről a témáról valami, a próba, hatékonyság, stb., és ez most talán a zenén túl, vagy Big Band-en túl általános értelemben is érdemes néha meggondolni. Itt előkerül, ugye, ahogy Kornél itt beszélt róla, a nagyzenekar, ott mennyire van pontosan lejegyezve, mit instruál előre az ember, de én improvizációs gyakorlaton, tehát combo jazznél is nagyon fontosnak gondolom, hogy mikor áll meg az ember próba közben, mikor akasztja meg valami észrevétellel a próbát. Ugyanis sokszor lehet észrevétel, és azt szoktam tanácsolni, hogy gondolják meg, hogy a végén egybe átbeszélik, vagy akkor mindjárt megállítják, és korrigálni kell. Lehet egy olyan hatása ennek az utóbbinak, hogy megakad. Megakad az a gördülékenység, vagy lelkesedés, ami ezt a folyamatos zenét életbe tartja, ettől, hogy meg van állítva, és elmegy a libidó idézőjelbe. Tehát érdemes hagyni dolgokat, és összegyűjteni azokat a korrigálni valókat, és akár utána sokszor egyben elmondani, ennek a árán, hogy viszont akkor végig tud menni folyamatába a dolog.
Nem tudom, hogy ti ismeritek-e ezt a történetet, de egyszer a rádiónak a Studio 11-ről beszélünk, hívtak egy kiegészítve vonósokkal, hívtak egy délvidéki karmestert, aki csak törte a magyart, és megpróbálta magyar zenészekkel dolgozni, ugye első alkalommal odaállt, és akkor elkezdte a próbát, és akkor egyszer csak egyre hangosabb lett és vehemensebb, majd azt mondta, hogy demokrácia, katasztrófa. Tehát, hogy kell egy erős kéz, aki vezeti a próbát, és hogy nyilván ez, amit mondasz, utána meg lehet beszélni sok mindent, de amit a Kornél is elmondott, hogy kell egy nagyon konkrét elképzelés, kell egy elképzelés arról is, hogy hogy szóljon ez az egész kifele, mert az ember azért áll elő, mert próbálja azt hallgatni, amit majd a közönség fog hallani. És hát ezen belül, jó, ez most egy vicc volt, de nagyjából egy kis igazság minden viccben van.
Sőt, annyira, hogy ez egy régi szólásmondás, művészetben nincsen demokrácia.
Talán a kevésbé jártas hallgató az azt gondolja, hogy big band, big band. Tehát, hogy ez úgy majdnem minden big band mondjuk úgy egyforma. Hát most itt ültök ti ketten, és ennél két különböző markánsabban elrakhatok két big bandet, nem is nagyon tudnék mondani. Tehát, hogy ha most így nagyon össze akarom foglalni, akkor például nálatok nagyon nagy hangsúly van arra fektetve, hogy új darabok, kortárs zeneszerzők, hangszerelések is bekerüljenek a programba. Ti pedig az inkább ilyen nem lát a néző hallgató, úgyhogy mondom, hogy a Kornélhoz fordultam, és most fordulok a Gáborhoz, a BU pedig a klasszikusabb big band formációt és hangzást, illetve repertoárt képviseli. Igen.
Mi a kérdés?
Igen.
A válasz
azt
igen.
Azt láttam, hogy egyszer csak nagyon azt mondja, igen, Erika, ez így van. Tehát,
akkor hogy, mondjuk egyszerre, igen, Erika, ez így van.
Tehát, hogy te, akkor ezek szerint erre, ez is egy markáns koncepció, nem? Tehát, hogy ez...
Nyilván vagy ebben ez így, vagy ez egy kilengések, tehát mind a két zenekarnál lehet mondani ellenpéldát, bár az az igazság, hogy abban mindenképpen van eltérés, hogy én amit támogatok nagyon, hogy vegyünk fel most íródott dolgokat, de ez nem teljesen fedi azt, amit a Kornélék csinálnak, ez csak az idejére vonatkozik, tehát ahogy az Attilával is csináltunk egy lemezt körülbelül 7-8 éve, és aztán utána a fiatalokkal és a Kovács Linda egy komplett anyagot írt énekesnő létére, amin a mai napig meg vagyok döbbenve, hogy egyszerűen hihetetlen megírt a Big Bandre a saját számait. És több fiatalnak is, illetve most a
zakarói emlékeket. Ezt hogy érted?
Igen, nem mertem megszólalni. Vártam, hogy valami férfi ember megszólaljon itt az asztalnál.
Én mit hagytam ki?
Nem hagyták, és nem csak azt, hogy teljesen meg vagy azon döbbenve, hogy egy énekesnő...
Ja. Hát, hogy nem túl gyakori. Ezt elfelejtettem hozzátenni, hogy ez nem túl
ezt
gyakori.
Ezt akartam kiprovokálni.
Köszönöm igen, szépen, nem van. Nekem kellett.
De tényleg számomra a mai napig egy óriási flash, amikor, és jövünk, néha játszok, és ti szoktátok játszani az anyagát, és egyszerűen hihetetlen számomra. Tehát igazából mi ilyen kapcsolatban vagyunk a mostani történésekkel. Maga a zenekari szand és a gondolkodás az tényleg erősen kapcsolódik a gyökerekhez, de hát nyilván mai emberek játszanak benne.
De ez nálatok például Kornél kezdettől egy koncepció volt, vagy egyszer csak...
Igen.
Oké, akkor nem is fejezem be a kérdést.
Nem, szóval kezdettől az volt a dolognak a kulcsa, meg a célja, hogy olyan dolgokat csináljunk, akár jazz, akár kortárs klasszikus zene, ami most van, és itt van. És aztán, ahogy a Gábor is mondta, vannak kilengések, ilyen-olyan felkérés, hogy most ezt csináljuk, de valójában erre nekünk repertoárunk sincs. Tehát az a repertoár, amivel mi most rendelkezünk, nem tudom, elképesztő mennyiség, azok a 2005 óta íródott darabok. És ezek a mondjuk big band klasszikusok, ezek nálunk tulajdonképpen ami van, az mondjuk azt, hogy a Miles Davis Gil Evans kollaboráció, ami nem annyira mondjuk azt, hogy tradicionális, igen. Ez is inkább annak a lenyomata az 50-es évekből, ami a crossover. De ezekből csináltunk ilyen, van egy sorozatunk, ez a Legendás Albumok című sorozat, ahol minden egyes alkalommal a jazz történet valamelyik ilyen kimagasló albumát játsszuk újra. És ennek a sorozatnak a keretében játszottunk Ellingtont, de akkor az koncepció volt, hogy egy bizonyos albumot, mondjuk a Far East Suite-et, vagy a Diótörőt. Mondjuk nekem már a Diótörő az ilyen határeset, hogy az már egy kicsit olyan, hát nem olyan, mint a Csajkovszki, de igazából nem is olyan, mint hogyha az Ellington írta volna, hanem hogy a kettő között van, de azért nyilván szezonális vonza az embereket. Szóval nekem az már kicsit ilyen furi, de amellett, hogy a zenekar ezen a sorozaton keresztül tart ilyen csápokat, ilyen horgonyokat így a tradícióban, amellett meg ez nem a fő áram, hanem a fő áram az az, hogy mai zenét játszunk. De én a Friedrich Karcsi, közös ismerősünk, igen, tanárunk mondta azt, hogy hát a modern zene is akkor jó, hogy miközben az ember csinálja, addig derékig áll a tradícióban.
De szép.
Nekem eszembe jutott az előbb a Kovács Rindával kapcsolatban, amikor mesélted, hogy Big Band lemezt csinált, és akkor én is egy ilyen körkérdést tennék föl. Ugye azért is értem a Gábornak a hozzáfűzött megjegyzését, mert nyilván egy énekes nő, egy énekes ének szólamban, ének előadásban egy olyan fajta leadbe gondolkodik, vagy abba él, ami nem azonos a Big Band gondolkodással, tehát hogy ezt meg is írja, kiterjessze ő maga. Ezért nagyon érdekes vagy izgalmas, úgyhogy mindjárt föl is teszem a kérdést, mielőtt tovább görgetnénk a témát. Te, mikor énekes nőként színpadra állsz, mi az, ami mozgat? Mi az, amit elképzelsz egy szám kiválasztásánál, zenei háttér vagy környezet kiválasztásánál? Mi az, amit úgy szeretnél? Ez a dallam, az ének, hangszín, vagy...
Hát nyilván maga a dal az úgy kerül kiválasztásra, hogy jól a torkomnak jól álljon.
Énekelhető.
Igen, énekelhető legyen. És ugye ez nyilván nem arról van szó, van olyan dal, amit hiába veszek le egy kis terccel, vagy rakok fel egy nagy szekunddal, akkor se álljon a torkomnak. És vannak azok a dalok, amik meg olyan, mint hogyha úgy érzi az ember, hogy nekem íródott. Ez az elsődleges. Nyilván nagyon fontos, hogy szeressem azt a dalt, egész egyszer legyen hozzá egy kötődésem. Ez nagyon sokszor érzem, hogy ha olyan dalt kell énekelnem, amit nem feltétlenül annyira kedvelek, akkor az mindig hallatszódik is. Tehát, hogy bármennyire próbálja az ember profin elénekelni. Nyilván a szöveg is egy énekesnőre mindig számít, tehát az nálunk a szöveg is fontos. És egyébként pedig, hogyha arról van szó, hogy már hallottam azt a dalt, ha most már Big Bandről beszélünk, akkor maradjunk ennél. Hallottam azt a dalt már, hogy milyen hangszerelés, milyen köpenyt kapott, akkor az nyilván nagyon fontos, hogy én abba úgy bele tudjak ülni, és azt mondom, úristen, tehát én imádok Big Band-el énekelni egyébként, egészen más, mint amikor az ember egy zongorával, vagy egy kis kombóval, vagy mondjuk egy színházi előadásban egy nagy szimfonikus zenekarral énekel, vagy nem tudom. Egyszerűen azt érzem, hogy ott nem én vagyok a szólista, tehát a Big Bandnél, hanem hogy egy része lehetek a nagy egésznek, és hogy ez csodálatos érzés.
Hát azt hiszem, most válaszoltál is a műsor eredeti címére, hogy miért népszerű ismét a Big Band. Az énekesek például nagyon szeretik, hogy egy ilyen grandiózus megszólalás, jó hangszerelés megszólal. Biztos, hogy ez is hozzájárul, hogy keresik annak ellenére, hogy néha drágább, néha nehezebb egy jó összeállt nagy zenekar találni, de így van, én most azért a zenész barátokat kérdezném, hogy amikor ti egy Big Band darabot írtok, hangszereltek, mert csináljátok ezt a részét, akkor mi az első, vagy elsők között milyen dolgok vannak, amit úgy szeretnétek, hogyha abban a darabban megjelenne, vagy visszagondolva akár konkrétan egy műre, mi az, ami ott a lényeges volt akkor?
Számomra a megírás az egy nap. Tehát viszont az, hogy odáig eljussak, hogy egyáltalán írjak, az meg attól függ, hogy mi a téma. Tehát én nagyon sok időt töltök azzal, hogy felkészüljek arra, meg fejbe összeálljon az, hogy mit fogok csinálni. Hogy mi az elképzelésem, nem elsősorban, vagy az első lépésben egyáltalán nem zeneiben, hanem a témát körüljárom, olvasok, keresek, az interneten kutatok, stb. És aztán utána, mikor már elegendő ötlettel, meg gondolattal bírok, akkor jön az, hogy ezt megpróbálom átfordítani valamilyen módon zenébe, de akkor még ez mindig csak fejbe van, mászkálok a erkélyen, vagy nem tudom. És aztán az, hogy én azt leüljek és kidolgozzam, az a legutolsó frázis, és az mondjuk egy tényleg, nyilván attól is függ, hogy ez mekkora terjedelmű darab, de mondjuk ez akár lehet egy nap, vagy akár lehet mondjuk két-három nap, vagy nem, vagy akár egy hét, a terjedelmétől függően. De az, az már csak egy kidolgozás, az egy ilyen eszközként a zenekarnak a elosztását, legyen az big band, vagy szimfonikus zenekar, teljesen mindegy, használom arra, hogy azokat a gondolatokat, meg azokat a formai megjelenítést, amit korábban kidolgoztam. Egyébként sok esetben nekem azzal indul a dolog, hogy húzok egy vonalat, ami a timeline, és akkor bejelölöm, hogy akkor 10 perces darabot kell, vagy akarok írni, és akkor a 10 percben mi hány perc legyen. És akkor ezt egyébként az Ötvös Pétertől tanultam, ő mesélte, hogy ez neki olyan, mint amikor az ember kinyitja a számítógépes szoftverbe a hanghullámot, és akkor, hogyha a zoom az úgy van, látod az egészet, akkor nem látod, hogy mi van, és akkor, hogy mész bele a zoomba, és akkor látod a különböző részeket, és akkor már látod a hanghullámot is, most aztán utána még jobban rázoomolsz, akkor már tényleg magát a hullámformát látod. Szóval, hogy egyre részletesebben próbálom meg megtervezni, hogy mi fog történni, és aztán utána leülök, és azt már csak le kell írni.
Gábor, te...
Én Big Bandre régebben írtam csak, de...
Kiválasztásnál akár, vagy darabok.
Tulajdonképpen nekem a dallam mindig rendkívül fontos, én valahogy ebbe benne ragadtam, nem tudok ebből kiszállni. És amikor csináltam a B.I.O.-nak dolgokat, ott is először mindig a dallam volt, aminek teljesen meg kellett lennie, akár még úgy is, hogy a harmóniák néhol hiányoztak, és utána öltöztettem fel ezt a dolgot. De hát maga a darab kiválasztása, vagy egy énekesnőnek, hogy egyáltalán az ember mit kínál fel, ebben nyilván kell egy csomó rutin. Tehát egyrészt kell érezni azt, hogy a zenekarnak abban a zenei helyzetben mi fog jól állni, és hát a szólistának, ha van, az meg még fontosabb, hogy az ember ezt jól el kell, hogy képzelje, hogy semmiképpen ne vigye ki a jégre, mert amikor már elkezdődnek a próbák, és ott azt mondani, hogy hát ez a szám inkább ne legyen, oda nem szabad eljutni. Tehát ezt előre be kell tudni vizionálni, viszont a zenekarunkban többen is hangszerelnek, és velük azért mindig meg szoktuk beszélni, hogy mi a cél. Tehát, hogy ez egy milyen alkalomra készül, én mit gondolok, hogy ennek az egésznek a hangzásvilága milyen legyen, de a komponálásra visszatérve most egy nagyon erőteljes olyan korszakom van, hogy leülök a zongorához, és elkezdek valamit játszani, írom, és eljátszatom másokkal, és akkor kezd el tetszeni. Tehát, hogy én most nem vagyok direkt kontrollba azokkal a dolgokkal, amit csinálok, hanem visszahalva, akkor érzem azt, hogy ezzel többet kéne most megint majd foglalkozni.
Pici zenéjünk, 2019, március 27, Fekete Kovács Kornél, Foundations Yamas, Niyamas.
Elmeséljem, hogy miért?
Igen, parancsolj.
Hát nyilván a zenei része az egy dolog, de igen. Ez a Fesztivál Színházban volt ez a koncert, és a koncert 7 órakor, azt hiszem 7-kor volt a kezdés, és én 18 óra 52-kor azt gondoltam, hogy akkor én most még szívok egy kis levegőt, lementem a bejárathoz, majd pár perccel később olyan 54-55 körül beszálltam a liftbe, és megnyomtam az első emeleti gombot, az ajtók bezárultak,
ne.
És semmi. Így kezdődött a koncert, és hát egy 25 percig ott voltam a liftben.
Én itt voltam, akkor ültem a nézőtéren, és azon gondolkodtam, hogy elég komoly dolognak kellett történni, hogy
hát akkor ez volt ez a komoly dolog.
Ez volt.
És akkor kimenekítettek?
És akkor így először hívott a Rotko Eszter, aki a koncertért felelős műpás munkatárs volt, hogy Kornél, ugye nem te vagy a liftben? De én vagyok.
Jó.
Úristen! És el kell mondjam, hogy én nekem az annyira jól jött az a 20 perc.
Tényleg?
Nagyon. Tehát az egész nap ilyen őrültek háza volt, főpróba, akkor most az sem működik, tele volt a színpad, majd mindjárt látjuk ilyen mindenféle berendezésekkel, mert vagy megszólal, vagy nem. Tehát ilyen teljes őrültek háza volt, és nekem tök jó
kellett
lett volna akkor, hogy legyen egy kis, és akkor ezért egy 5 perc után a villany is lekapcsolódott a liftbe, és ott ő. És akkor a
nézők is megjelenik.
Szóval nekem az tök jó volt, és aztán egy kicsit följebb húzták egy fél emelette, és akkor ki tudták feszegetni az ajtót, és akkor kijöttem, és akkor így bementem a színpadra.
Óriási, ahol Harcsa Veronika, Szakcsi Lakatos Béla, Fenyvesi Márton és Dés András többek között várt rád, úgyhogy most akkor jön ez a bizonyos felvétel Modern Art Orkesztrától. És elmondom, ahogy általában el szoktam mondani, hogy természetesen ezek fönt vannak a YouTube-on, és minden felvétel meghallgatható teljes terjedelmében. Itt a vége felé hadd beszéljek veletek arról, vagy hadd kérdezzelek benneteket, hogy látjátok-e már a közeljövőt, hogy mik a tervek, milyen új előadások, darabok, milyen fesztiválokra mentek, mik a közeli tervek 24-re?
Hát én két dolgot szeretnék idén mindenképpen összehozni, ez még nagyban függ a támogatások mértékétől. Két olyan külföldi művész van, akivel szeretnénk újra együtt dolgozni a jubileumi évad miatt, hogy most 25 éves a zenekar. Az egyik Ed Neumeister, aki a Duke Ellington Big Bandben kezdett, és tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetünk neki pont ezekben a dolgokban, amikről itt ma szó volt, hogy hatékonyan próbálni észrevenni azt, hogy mi az, amit esetleg egy mozdulattal könnyen meg lehet javítani. És hát ő egy kiváló zeneszerző, hangszerelő, úgyhogy szeretném, hogyha vele sikerülne idén egy együttműködés. Illetve van még egy olyan külföldi zeneszerző, hangszerelő, Matt Holmquist, aki lemezt is szeretne velünk készíteni, és nagyon jól indultak a dolgok, itt Budapesten volt is egy közös koncert, és akkor jött a Covid, úgyhogy a pauze gombot szeretném ott abban a projektben kikapcsolni. Egyébként a nyáron azok a vokális tematikájú koncertjeink, amivel a nyári szabadtéri fesztiválokon fel szoktunk lépni, azok már körvonalazódnak és látszanak. Még egy saját berkeken belüli lemezt is szeretnénk elkészíteni. A Mester Dániel kiváló hangszerelő zeneszerző, a zenekarnak a tagja most már néhány év óta, és az ő darabjaiból szeretnénk még csinálni egy felvételt.
Kornél?
Hát a Modern Art Orchestrának most remélem, hogy még ebben a hónapban jelenik meg a Kodály lemezünk, amit a Debreceni Kodály Kórussal együtt rögzítettünk a BMC kiadásában. Még erre az évre vár egy a Liszt Via Crucisból készült felvételünknek a lemez megjelenése. Illetve hát folytatjuk az évadnak a műsorát, amelyben most tulajdonképpen egy olyan fajta, a Via Crucis is bemutatjuk egyébként nagy szombaton természetesen, ugye az is egy szezonális darab. Március 30-án lesz annak a bemutatója a BMC-ben. Emellett a Borbély Misi írt nekünk egy darabot. és az pedig áprilisban jelentetjük, és mutatjuk majd be. És tulajdonképpen ő adta az ötletet arra, hogy lesz most ebben az elkövetkező fél évben három olyan koncertünk, ami egy ilyen tematizált dolog. A Misi kapcsán az lett az ötlet, hogy gyűjtsük össze azokat a kompozíciókat a repertoárból, illetve inspiráljam a szerzőket arra, hogy esetleg, ha van kedvük, akkor kifejezetten erre a koncertre írjanak újakat, amelyek valamilyen módon népzenei ékletettségűek. És hát nyilván Misi darabja is egy ilyen fajta megközelítésben tárja elénk ezt a nagyzenekari jazz hangzást. Illetve ezt kiegészítve lesz egy olyan koncertünk, ahol csak blues-t fogunk játszani, ez lesz májusban. Meg lesz egy olyan koncertünk február végén, ahol pedig Bopping Hard, ez a címe egyébként ennek az előadásnak, ez a Korb Attilának az egyik kompozíciónak is a címe egyben, de itt valahogy olyan darabokat gyűjtünk majd össze, ami kifejezetten egy ilyen a jazznek ez az úgynevezett bapos hangzását képviseli. Tehát ezek tulajdonképpen mind a három jazz koncert lesz, és az Opus Jazz Clubban fogjuk ezeket a koncerteket játszani. A Via Crucis az természetesen majd a nagyteremben lesz. Szóval ez most így az évadra. És aztán a Bartók darabunknak tavaly évben született egy újabb verziója. A Fitos Dezső társulat, akik mondjuk azt, hogy a kortestánc és a néptánc határán mozognak, ők erre a másfél órás zenei előadásunkra készítettek egy fantasztikus koreográfiát. Ezt tavaly márciusban mutattuk be Veszprémbe, a Hangvilába. Azóta volt még egy előadás Balatongyörökön a nyár közepén, de ebből is lesz két előadás ebben az elkövetkező fél évben. Hát nagyon várjuk, nagyon jó lesz.
Tanár úr, mi van veled?
Meg vagyok, köszönöm. Hol érzem itt a MIPA új stúdiójában magam a társaságotokban? Olyan dolgokról beszélgettünk ráadásul, ami nagyon közel áll mindenkihez. Vannak a saját formációk, amivel nagyon szívesen játszunk, és a jövő fél évben is már gyülekeznek a föllépések, a László Attila Fusion Circus, ahol hát három remek fúvós a kiegészítője a ritmus szekciónak, Pece Balázs, Szoszó és Csapó Krisztián, mindannyian big bandekbe is megfordulnak, remek szólisták is a ritmus szekcióban, Nagy János, Latman Béla, Zombori Attila, ugyanígy a kvintettemmel lesznek koncertek, és hát van egy közös zenekarunk Kornéllal, ami nem is olyan régen alakult, Szőke Nikoletta vezetésével, a Szőke Nikoletta Jazzplosion, amivel volt néhány koncertünk, és reméljük a jövő fél évben is lesz. Hát ott meg annyi megmozdulás és színfolt él egymás mellett ebbe a zenekarba, úgyhogy nagyon várjuk minden alkalommal, hogy legyen föllépés és koncert ezzel is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt a műsor végén jöjjön egy 2018-as felvétel. A Budapest Jazz Orchestra, Joe Lovano, Peter Erskine, Downhill a mű címe, szerző László Attila, és hát gitáron is játszol a felvételen, és hangszerelted is, úgyhogy Ed Nightmaster, ha már az előbb emlegetted, ő a karmester, úgyhogy jöjjön. Szépen köszönöm a Modern Art Orchestra nevében Fekete Kovács Kornélnak, tanár úrnak, László Attilának és a VO vezetőjének Kolban Gábornak, hogy megtisztelték ezt a műsort. Két hét múlva újra Bebop Podcast, és tartsanak akkor is velünk. Nára Jerika voltam. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.